Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Vargyasról jelentkezünk, Andorkó Katalin nyugalmazott tanítónő vendégei vagyunk. A tanító munkája hasonló a kertészéhez. Éveken keresztül babusgassa, irányítja a növendékei lépteit. Majd amikor megállnak az élet talaján és eredményeik vannak, öröm tölti el, hogy egy icipicit talán én is hozzájárultam ehhez a sikerhez. Egy 4 évtizedes életpálya örömeit és buktatóit elevenítjük fel a következő 50 percben. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mai műsorunk meghívottja Andorkó Katalin nyugalmazott tanítónő. Még mindig örök ifjúként tesz-vesz. Nem hiányzik az iskola annyi év tanítás után?
Hiányzik az iskola, nem mondom, hogy nem hiányzik. Az első 3 hónap az nagyon jól esett, pihentem, de utána már nem tudtam, mit kezdjek az időmmel. Ugye már az ember megszokja, és nagyon hiányoztak a gyermekek, mert én mindig úgy éreztem szeptemberben, amikor kezdődött az iskola, hogy megfiatalítnak engem a tanítványaim, és kezdődik az a nehéz munka, de szép, ami a tanítás, a nevelés. Hiányzik.
Évzárókor is ezek az érzések előtörhetnek, pont úgy, mint évkezdéskor.
Igen, évzárókor is, és minden negyedik év végén, ugye amikor búcsúzott az osztályom, az is nagyon meggyötört, hogy így mondjam. El kellett válni, és akkor egy új rend gyerekkel újra kezdeni a tanítást. Nagyon sok negyedik osztályossal, ilyen évzáró végén mindig búcsúműsort tartottunk, katonabúcsúztató, amivel a népi hagyományokat is ápoltuk. Nem csak ápoltuk, hanem meg is tanultuk. Próbáltam átadni a gyerekeknek, hogy meg is éljék. Tehát hiányzik.
Ez is egy életformává válik egy idő után, gondolom.
Igen, egy életforma.
Hogy lesz valakiből tanítónő? Minta alapján, vagy már eleve úgy nő fel a gyerek, hogy érzi a késztetést a szakma iránt? Vagy hogy lett Andorkó Katalinból tanítónő?
Én már gyermekkoromban nagyon szerettem tanítósdit játszani, utánozni tanítónénimet, majd a tanáraimat. Nagyon szerettem a gyerekeket. És a másik, ami késztetett, drága jó nagyapám, Imercse Lajos, nagyon szerette volna, ha édesanyámból is tanítónő lesz. Ki is vitte Udvarhelyre a tanítóképzőbe, de nagyon síros volt, édesanyám hazajött, úgyhogy ő nem lett tanítónő, és akkor azt mondta, hogy az unokájából tanítónőt csinál. Így szó szerint, ahogy mondom. Nagyon szerettem a gyermekeket, meg a tanítást is.
Igen, csak abban az időben lett tanítónő, amikor még volt rangja és volt súlya ennek a szakmának. Ha ma kéne újrakezdje, akkor gondolkodna azon, hogy tanítónő legyen?
Ha ma kellene újrakezdenem, ma is újrakezdeném. Lényegében maradhattam volna még a nyugdíjig, még vagy 2 évet taníthattam volna. Nem a gyerekekkel volt a baj, hanem azzal a sok papírmunkával, amit meguntam a gépen. Tehát nem az volt a lényeg, hogy mit tud a gyermek, vagy hogyan teljesít, hanem a papír. Ezt untam meg. Én a gyermekeket nagyon szerettem.
Milyen volt a kezdet? Hol kezdte a pályát?
Pályafutásomat Magyar Hermányba kezdtem. 1979-ben végeztem Székelyudvarhelyen, a tanítóképzőben, és oda helyeztek ki, mert ugye akkor 10 hely volt Kovászna megyének, amikor én felvételiztem, és annak a 10 tanítónak biztosítottak helyet. Persze volt még egy osztálytársam, aki később jött, mert ugye volt ez a triaptálvizsga, ahogy mondtuk, 10-edikből. Akkor jött még egy osztálytársunk, akinek a személy azonossága ugye Bardócra, a szomszédfaluba szólt, és akkor őt helyezték oda. Hiába volt jobb média, vagy általánosunk. És én Magyar Hermányba kerültem, nem mint tanítónéni, hanem helyettesítő tanárként, történelmet, földrajzot kellett tanítsak.
A szakképesítésük akkor mindenre szólott?
Nem szólt minden posztra, csak tanítóira szólt, de nem volt máshol hely, és így Magyar Hermannyba kellett mennem. 4 hónapot szerencsémre, mert aztán egy tanítónéni férhez ment Vargyasul, és akkor hazakerültem Vargyasra.
Az egész pálya itt zajlott le Vargyason?
2 évvel tanítottam Baróton, és a többi Vargyason, a 40 évből.
Összeszámolta-e, hogy hány diák került ki a keze alól? Hány generáció? Hány negyedik osztály végi búcsúműsort kellett megtanítani?
Összeszámoltam. Hát 9 generáció, ami teljes. Ugye voltam Baróton 2 évet, és amikor hazakerültem, tehát ahogy végeztem a képzőbe, a negyedikesek voltak. A mostani 52 évesek, a tavaly volt az első találkozó tanítványaimmal.
Voltak-e különbségek a generációk között? Tehát ahogy közeledett a nyugdíjkorhatárhoz, fedezette fel a nagy különbséget az első generációkhoz viszonyítva?
Igen. Nem tudom, hogy ennek mi volt az oka. Szerintem nagyobb volt a tisztelet a szülők részéről is, nagyobbak voltak az igények, jobban utána jártak, és elismerték, hogy mire képesek a gyermekek. Egy szülő tudta legjobban, hogy az én gyermekem mire képes, és utána pedig már a rendszerváltás után, ugye a faluból is a mi gyermekeink mind elmentek, az összetétel is megváltozott, az osztályok összetétele, kevesebb gyermek volt, a szülők is külföldön dolgoztak, sok minden befolyásolta.
Az osztálylétszám mennyi volt, amikor a legtöbb gyerek tanult egy osztályban?
Az én osztályomban, 1960-ban születtem, 36-on kezdtük az első osztályt. Aztán utána voltak párhuzamos osztályok, de 20 gyerekkel, vagy 18-18-al, tehát sok gyerek volt Vargyason, nagy iskola tele volt. Sőt, volt kicsi iskola, ahol csak az 1-4-esek voltunk. Az 5-8-asok fent a nagy iskola épületébe tanultak. Én is a kicsi iskolába tanultam, 1-4-be is. A nagyszüleim is még ott jártak. Utána aztán felkerültünk a nagy iskola épületébe, mert csökkent a létszám, és sajnos, hogy csökken most is, mert már volt ilyen doszárvizsga is. Én most előrehozott nyugdíjba eljöttem, de ha nem, megint baj lett volna. Sajnos ez van.
Mekkora lenne az ideális osztálylétszám, hogy a munka is el legyen végezve, de minden gyerekkel tudjon foglalkozni, mert az, hogy valaki valahol kitalál egy számot, aztán azt folyton változtatják, és vagy nagyobb, vagy kisebb, de nem mindig az ideális. Ha öntől függne, hányan tanulnának egy osztályban, hogy mindenkivel megfelelőképpen lehessen foglalkozni?
15-18 gyerek az bőségesen elég lenne ahhoz, hogy mindenkire jusson egy kicsi idő, ugye, hát így is kell jusson, de nagyon kevés. Ezért van ez a sok feladatlap, meg munkafüzet, ami nem azt mondom, hogy nem jó, mert gyakorolnak a gyerekek, de önállóan dolgoznak. Régebb, ugye, amikor még kevesebb volt a gyermek, akkor több idő jutott. Nem csak a tanítás szempontjából, hanem nevelés szempontjából is. Szóba tudtunk állni minden gyermekkel, tudtunk jobban ráfigyelni a gyermekekre. Emlékszem, amikor Barótra kerültem, 42 gyerek volt egy osztályban. 42, hogy amikor a szülők és nagyszülők bejöttek az osztályba, el voltam szédülve. Nagyon sok jó fejű gyermek volt, nagyon jól lehetett velük haladni, de azért borzasztó az a javítás szempontjából. Első osztályba kezd meg a betűket, stb. Szóval az nem ideális. 15-18-20-ig, de annál több nem.
Thank you. szoktuk szidni a régi rendszert, de én úgy emlékszem, hogy a régi rendszerben a tanterv az nem változott két havonta, hanem lehet, hogy két-három generációt is ugyanabból meg lehetett tanítani. Ez az állandóság, ez jót tett, vagy akkor is jó lett volna, hogyha frissítik, és mindig valami újjal rukkolnak elő?
Az állandóság azért az jót tett szerintem. Már most tényleg évente változnak a tankönyvek, meg a tantárgy, meg óraszámok. Az akkor stabilabb volt szerintem is. Jobbak is voltak a tankönyvek is. Gyermekközpontú, közelebb állt, többet tudtak belőle tanulni, mint ezekből szerintem. Egy kicsit zsúfolt ez az új.
Mindig azt mondjuk, hogy túl sok a tananyag a gyereknek, és kéne csökkenteni. Abban az időben nem mondta senki, hogy kell csökkenteni, pedig akkor még szombaton is kellett tanítani. Akkor végül is mi a titka annak, hogy mégis jó szakemberek kerültek ki abból az iskolából is, és a maiból pedig kerülnek ki, de valahogy most azt mondjuk, hogy túlterheltek a gyerekek. Akkor hol a baj?
A túlterheltség nem csak a tananyagon van, hanem ez a sok iskolán kívüli tevékenység, ahova a gyermekeket hordozzák a szülők. Az is kell, de régen megtanítottuk táncolni is, megtanultak sakkozni, sportoltak, tehát nem kellett erre külön szakember, és délután elvenni abból az időből, hogy na most viszem táncolni, most viszem balettezni, most annyi felé járnak a gyermekek, hogy abba elfáradnak. És akkor már nem marad energiájuk, idejük arra, hogy azt a sok idézőjelben tananyagot vagy házi feladatot el tudják végezni.
Az elmúlt rendszerben mi volt a legnehezebb egy pedagógusnak? Mert a tananyagot azt le kellett adni, akkor sem szerették, hogyha sok a bukott gyerek, vagy osztályismétlőre hagyott gyerek, mindenkire meg kellett tanítani legalább a minimumot, és nagyon sok volt az ilyen szociális munka, vagy a pártfeladat, hogy közben kulturális műsort kellett végezzenek a pedagógusok, meg állatösszeírástól elkezdve mindent. A tanítónének mi volt az a dolog, amit úgy nem szívesen végzett a szakma mellett?
Mint fiatal tanítónéni táncolni szerettem, színdarabozni. Tehát a kulturális életét azt szerettem. Kellett menni sokszor még kapálni is, szemét gyűjteni, akkor kellett gyűjteni az üvegeket, a papírt, a vasat. Na, még azt is megcsináltuk. Ugye egy kicsit ösztönözte a gyermekeket. Akkor volt az egység összejövetel vasárnap délelőtt. Jó volt az is a gyermekek szempontjából. Most szabadok szombaton is, vasárnap is, még sincs idejük semmire. Akkor tényleg összegyűltünk, felhúzták a zászlót, tartoztak valahova, minden rosszba volt jó is.
Ezeken a vasárnap délelőttökön mit csináltak? Énekelték a mindig előre büszke pionírt, vagy mit csináltak ott a zászló alatt?
Énekeltünk, felálltunk, ugye minden osztag külön, a parancsnokok külön, jelentést adtak, hány pionírt vettek fel, melyik osztag teljesített jobban, ezeket így elmondták. Aztán voltak érdekesebb tevékenységek is, ilyen mesedél előtt, ami közelebb állt a gyermekhez, de ennyi volt az egység összejövetel. Vagy magaviseletileg, ha valaki ugye rosszalkodott, vagy nem úgy viselkedett, vagy nem tanult éppen akkor, hogy elveszik a pionírnyakkendőt, vagy ilyesmik.
Nagyon kétségbe esett az a gyerek, akit majd elvették a pionírnyakkendőt?
Volt, aki igen, volt, aki nem. Fel se vette, olyan is volt.
És abban az időben azért név szerint kiolvasták, hogy ki nem teljesítette a kötelességét. Hát hol voltak akkor a személyi jogok? Mikor ma azt se lehet mondani, hogy fiú vagy lány az illető, milyen maradi világ volt annak idején, nem?
Igen, maradi világ. Minden szombaton volt ilyen kareú, amikor hosszú szünetben ugye összegyűltünk, és volt a heti kiértékelő magyarul. Akkor is kiállították azokat, akik verekedtek, vagy rosszat csináltak, vagy nem tanultak, elkéstek. Szerintem volt értelme, mert másik szombaton megint nem állt ki ugyanaz a gyermek. Persze a jókat is kiállították, tehát versenyeken, akik részt vettek, és eredményeket értek, azokat megdicsérték. Tehát volt dicséret is, volt elmarasztás is.
Azt mondjuk, hogy kell engedni a gyereknek a tehetségét bontakozni, hát akkor nem igazán figyeltek erre, hogy az a gyerek hogy bontakozik, és milyen irányt vesz, és beletalpaltak jól a lelki világába, hogyha kiállították egy négyesért.
Hát igen, így volt, hogy kiállították, vagy az osztagból kivették.
És a mai pszichológusoknak a szerepét akkor kitöltötte be a tanítónéni?
Igen, mi kellett betöltsük akkor. Mindenek voltunk, mindenesek.
Milyen volt a kollégákkal együtt dolgozni abban az időben?
Abban az időben, amikor én Vargyasra kerültem, az én volt tanítónéném, és itt volt még, Elekapúnak az unokája, Lőrinc Zsuzsánó tanítónéni. Aztán a volt tanáraimmal is dolgoztam együtt. Jó volt. Engem szeretettel fogadtak, nem panaszkodhatom. Jó volt.
De gondolom, hogy ezt a mintát, amit kapott a tanítónénitől, vagy a volt tanáraitól, azt úgy próbálta továbbvinni, mert érezte, hogy ennek volt értelme.
Igen, próbáltam a mintaképeimnek a példáit továbbvinni. 4 osztályfőnökön volt, de mind a 4 osztályfőnökre szeretettel gondolok vissza, és mind csak jót tanultam tőlük. Sőt, az egyik osztályfőnököm igazgatóm is lett, ahogy Vargyasra kerültem, Szécsi Antal, most már néhai. Jó volt együtt tanítani. Nem éreztem, hogy fiatalabb vagyok, vagy tanítványuk voltam, és ezért kellene szenvedjek.
Ha ma visszatekintünk erre a periódusra, biztos, hogy akad egy-két olyan momentum, ami olyan megalázó volt, meg hogy rangon aluli volt, de az ember valahol olyan szeretettel tud beszélni arról az időről. Miért van ez? Az idő megszépíti az emlékeket, hogy miért? Mert bizonyára volt könnyes szeme, ha a pártbizottság valamiért kifogásolta, vagy esetleg nem tudta időre teljesíteni az X tervet, de azért ma legtöbben úgy beszélnek a régi rendszerről, hogy hát nem is volt az olyan rossz, mint amilyennek mi akkor elmondtuk.
Voltak rossz tapasztalataim is, mert kis titkár voltam, s utána akkor be akartak állítani ugye a pártba, hogy legyek én is pártok, de hát azt én nem akartam. Sőt, a szüleim is abban az időben ellenezték. Annyi gyűlés volt, kis gyűlés, pártgyűlés, én abban nem vettem részt, de volt olyan eset is. Például, amikor kis titkárként a férjem 20-án fent voltak a Szent Anatónál, és ott énekelgettek, meg nem tudom is, akkor behívották őket, csak mi kellett volna ítélkezzünk felettük, ugye. Egy volt kolléganővel, aki nem is vargyasi volt, de nagyon melléjük állott Bálint Tüniger román szakos tanárnő, hogy ezek a gyermekek becsületes embereknek a gyermekei, és hagyjanak békéjük, mert fiatalság, bolondság megcsinálja mindenki, ugye.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Amikor jött a rendszerváltás, akkor nagy váltás volt a tanügyben? Mert az elején, mondjuk az első évben azt a fél évet még kivitték valahogy, bizonyára annyira nem érződött, de utána viszonyítva az előző évekhez.
Nagy változás nem volt. Én arra emlékszem, az volt a legszebb emlékem a rendszerváltás után, az első március 15. Amikor szabadon összegyűltünk, és székelyruhába öltözve énekelhettük a himnuszt. És utána is, amit nem szabadott addig, azokat a dolgokat mertük csinálni. Már például én tanügyiként nem esküdhettem a templomba, hanem csak a papilakon. Vagy nem járhattak vallásórára sok gyerek, tanítók gyermekei. Vagy nem szabadott emlegetni a karácsonyfát, hanem téli fa, vagy ilyesmik.
Ez valójában kötelező is volt a pedagógusoknak?
Ez ki volt adva, és akkor, hogyha túl lépted, akkor kaptad a szankciót, ugye, mert például egyik osztálytársam esküdt, mi voltunk a koszorusok, díszmagyarba öltözve esküdtek, ugye, mi székelyruhát vettünk, és eléneklődött a széke is, a magyar himnusz is a lakodalom alatt. És utána hívattak rögtön, hogy mit csináltunk. És akkor féltünk, már féltettük a posztunkat, az állásunkat.
Akkor az állásába került az emberek, nem csak 10-100 lejébe?
Nem, az állásába is, igen, sajnos így volt.
Hogy emlékszik vissza, mikor lett ilyen nagyon felvilágosult ez az egész tanügyi rendszer, a szülők mennyire változtak meg? Mert nagyon sok pedagógus, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy akkor kezdődött el igazából a nagyobb gond, amikor kivettek minden fegyelmezési lehetőséget a tanító kezéből, és azoknak a gyerekei kezdtek járni iskolába, akik a rendszerváltáskor éppen végzősök voltak, vagy közeliek.
Igen, bejött az a korszak, ugye, amikor nem lehetett őket fegyelmezni, és tényleg már azt se tudta a pedagógus, hogy mivel állítsa le azt a gyermeket, ha éppen egész nap verekedett, most már nem csak a tanulási, hanem a magaviseleti ír, és ezek a régi módszerek, hogy írd le, mit tudom százszor, hogy többen nem verekedett, nem foglalkoztak ilyesmivel, de volt olyan is a szülő, hogy elfáradt a gyermekezés, hogy miért kényszerítsük ilyenre. Szerintem volt a szülők iskolája egy ilyen program, ahol több szülő részt vett, és én mindig azt mondtam, hogy nem is a gyermekkel van a baj, szerintem a szülőket kellene egyszer megneváljuk egy kicsit, utána aztán akkor másképp viszonyulnának, mert volt szülő tényleg, aki eljött ebbe a szülők iskolájába, sok mindent tanult, megértette, és másképp viselkedett, mint azelőtt. De most hogy mondjam, hogy a szülők is felkaptak. Nem adják meg a tiszteletét, a gyermeknek igazat adnak, minden beszédre felülnek, futnak fel, csinálják a cirkuszt, jelengetnek, volt rá eset ilyenre is.
Gondolom, hogy ebbe is bele lehet fáradni. Tehát tudja az ember, hogy odaállok, a lelkemet kiteszem, és akkor nem a munkámat értékelik, hanem azt a véletlenül elszólt félmondatot, olyan C-divíziós problémát, ami gyakorlatilag nem is kéne probléma legyen.
Hát igen, ez a baj, hogy nem a maga pillanatot vagy helyzetét, hanem olyan nagy vonalakban is, általánosan is. Volt minden osztályban, s vannak, akik tüzelik a többit, és ültetik, és adják a tanácsot, hogy most mit kell tenni, ha éppen nem tetszik a tanítónéni, de nem tudja megmondani az okot, hogy miért csinálja az egész dolgot, de csinálja, és buzdítja a szülőket rossz irányba.
A karrierje vége felé volt-e arra példa, hogy kezdett volna egy osztályt, és néhány gyerek azért nem iratkozott ide be, mert éppen Andorko Katalinnal kezdődik most az előkészítő osztály, vagy az első osztály. Mert nagyon sok helyen ezt tapasztalom, és akkor nézek ki a fejemből, és mi a baj? Hogy most nem mindegy, hogy melyik tanítóval kezdik. Itt Vargyason volt-e ilyen probléma?
Nem emlékszem. Csorba tanítóbácsival, Károly tanítóbácsival voltam én legtöbbször párhuzamos osztályban, de nem volt ilyen válogatás. Én ezt tapasztaltam Baróton, amikor oda bekerültem, ugye 3 osztály indult, ilyen 42-es létszámú. Mikor bementem a titkárságra, akkor ott voltak a papírok név szerint a tanítónénik, és hogy kihez írott. Én akkor kerültem be, engem nem is ismertek, hát Vargyasi vagyok, de ott tapasztaltam. De nagyon jó osztály verődött össze. Tehát divat volt ez, divat, ahol több osztály indul. A megkülönböztetést, ez se hely, és szerintem nem tanítónő vagy tanítóbácsi kellene kiválasztani, hanem a gyerekeket. Felmérik ugye az óvoda végén, hogy milyen teljesítmény a gyermek. Tehát a nagyon jók, közepesek, és akkor gyengébek, és akkor lenne időd. ez is egyfajta módszer lenne, de másik felül azt mondják, hogy akkor nincs, aki buzdítsa őket, vagy mozgassa az osztályt, vagy motiválja.
Rádiósként ismerkedtünk meg már évtizedekkel ezelőtt, és én mindig úgy emlékszem, hogy olyan jó osztályai voltak Andorkó Katalin tanítónéninek. Nagyon jól nyilatkoztak, jókat szerepeltek, a gyermekműsora kapcsolatuk volt. Hát ez hogy sikerült?
Jó osztályaim voltak, tényleg büszke vagyok, hogy mennyi jó gyerek kikerült a kezem alul. Hogy sikerült, hogy a rádióval is, hogy ilyen kapcsolatot tartottunk, vagy versenyeken vettünk részt. Az úgy sikerült, hogyha a tanító ugye a gyerekeket felvilágosítja, például a gyermekműsorral volt olyan gyermek, hogy nem volt pénze rádióra, vagy nem volt ahol hallgassa, és addig gyűjtögette a pénzét, hogy vett egy rádiót, és kint a jók mellett is hallgatta a gyermekműsort. Na, de ha volt egy pályázat, vagy egy verseny, akkor azt mindig feldolgoztam, elmondtam nekük, együtt írtuk meg az én kedvenc állatom, az én barátom, az én anyukám, és sokszor nyertünk is, hozták a díjat, akkor örültek neki. Sok minden függ a tanító, hogy mennyire tájékozott.
De akkor ezek szerint a tanítónén is hallgatta a gyermekműsort.
Igen, hallgattam a gyermekműsort éveken keresztül. Legelőször Szabó Anikó volt ugye a gyermekműsor vezető, és ő járt itt Vargyoson. Nagyon örültek, hát akkor még újdonság volt ugye a gyermekeknek is. Most már annyira fejlődött a technika, meg minden. De most is szeretik hallgatni. És akkor visszakérdeztem, megkérdeztem hétfőn, hogy hallgattátok, miről is volt szó, és akkor ugye egy kicsit motiválja az ember. És akkor rászánták az időt, és örültek, hogyha jött Jani bácsi, és akkor még beszélt is velük.
Nagyon sok helyen örömet tapasztalom, hogy általában hétfőn délelőtt az első óra, legyen az bármi román vagy anyanyelv, az általában rádiós óra, és meg szokták beszélni, hogy mi volt vasárnap a gyermekműsorban. Ez nekem is olyan jó élmény, főleg amikor megtudom, mert legtöbb iskoláról nem tudom, hogy ez így zajlik, de itt Vargyoson is, mikor jöttem, akkor elmondták, hogy mi bizony megbeszéljük, hogy mi volt a gyermekműsorban, mit lehet pályázni, hogyan lehet, és volt gyermekműsorvezető is a tanítónéni osztályából, élőben?
Igen, volt egy műsorvezető kislány is, Nagy Bernadett, aki most 7. osztályos, itt a szomszédunkban lakik, nagyon szerették, nagy élmény volt. Még azután is sokat emlegette, örült, hogy ő bekerült. Thank you.
Ha így visszagondol erre az elmúlt pár évtizedre, a tanítói karrierre, mi az, amire szívesen emlékszik, és azt mondja, hogy de jó, hogy én annak idején tanítónak mentem. Mi ad elégtételt annyi év után?
A tanítványoknak a sikerei, a sok verseny, a szüreti balok, a király fogadása, a társas bál, a kukoricahántásos műsor, katona búcsúztató. Én nagyon örülök, hogy ezeket összegyűjtöttem az első fokozati dolgozatom kapcsán egy műsorfüzetbe, ezeket a műsorokat, és még egyik álmom az is, hogy szeretném kiadni a Napsugár vagy valamelyik kiadó által. Tehát az utódaim is, a tanítónénik még fel tudják használni ezeket a műsorokat, és hogy megmaradjanak ezek a szép népszokások, hagyományok, ne csak ápoljuk, ugye, hogy mondták, nem beteg a néphagyomány, hanem éljük is meg. Nagyon élvezték a gyermekek, mikor szekerekkel felvonultunk a falun, utána az iskola udvarára, a szülők pánkot süttek, kínálkoztak, táncoltunk, nagyon jó volt.
Gyerekektől aranyköpéseket nem jegyzett le a tanítónéni? Fogalmazásukba írtak valami nagyot, vagy esetleg feleléskor jókat mondtak? Mert van, aki ezt is gyűjtötte.
Igen, volt egy tanítványom, és kiküldtem a táblához. Nem tudtam megoldani, matek feladatról volt szó. Állt a táblánál, egy kislány volt, és egyszer csak mondja, hogy tanítónéni, mondom, mi a baj, Beáta? Apukám csókoltassa. Ilyeneket mondtak, hogy ők voltak, le is jegyeztem, de most hirtelen nem jut eszembe. Voltak ilyen aranymondások.
Minden tanítványával tartja a kapcsolatot?
Hát igen, itt a faluba is, és aki elkerült most ugye a Facebookon, Messengeren keresztül, sőt, most volt a találkozó, ugye olyan tanítványaim is voltak, akikkel évek hosszú sora után nem találkoztam, és nagyon jól esett. Sok-sok tanítványal tartom a kapcsolatot.
Ma mit csinál Andolkó Katalin tanítónéni? Hogy nem kell órára készülni, nem kell dolgozatokat javítani, meg búcsúztatóra műsor betanítani. Most mivel telik egy napja, vagy mivel telik az idő?
Az idő az telik, nem tudom, hogy amióta nyugdíjas lettem, még gyorsabban telik az idő, vagy én lettem lassúbb. Most például a palántákkal foglalkoztam. Saját magamnak is megtermeltem a férjem segítségével, mert ketten csináljuk. Kapáltam a kertbe, a veteményes kertbe, a virágágyást. Nagyon szeretem a virágokat, újra ültettem. Télen laskát készítettem, kézi munkáztam. A rádiót azt ne felejtsem el, mert 3 rádiónk van, és reggeltől estig. Minden helységben van egy rádió. Versenyezni is szoktam, nagyon szeretek, és nyertem is, ugye. Filmet nézek, olvasok, meglátogatom szüleimet. Édesanyámot most már, mert édesapám meghalt 2 éve. Az is egy ajándék, hogyha az ember időt szakít és meglátogatja őket. Sajnos a gyerekeim azok nincsenek itthon, és ezért Németországot járjuk már 7 éve. Most is voltunk március elején. Minden évben ki szoktunk menni. Van 4 unokám, hála Istennek. Ami hiányzik, hogy nincsenek itthon. Mondtam is, hogy ezelőtt 10 évvel, vagy lehet már 20 évvel készítettek aranyszallagtárba egy ilyen riportot velem, és az volt az utolsó mondatom, hogy a férjem azt mondta, hogy úgyis elmennek, és mi ketten maradunk. És mondtam akkor, ó, ne mondj ilyet, hát nem hiszem, hogy itt hagynának, és bekövetkezett. Úgyhogy kettecskén a férjemmel gazdáskodunk. Csirkét tartunk, a tavaly indiai kacsákkal próbálkoztam, most is egy rend, be van téve kőtetem, úgyhogy van.
A fiatal kollégák szakmai tapasztalatért jönnek-e a tanítónénihez, vagy nem olyan sűrű, mint szeretné?
Ez most már nem szokás szerintem, most már annyira az internetről, meg innen-onnan nem úgy van, mint régen, hogy kikértük a véleményt vagy tapasztalatot. Míg tanítottam, addig még jöttek, kérdezgettek, de most, ahogy nyugdíjba jöttem, nem igen.
És a szakmáról valakivel tud beszélgetni, esetleg egy volt kollégával, vagy egyáltalán igényli-e, hogy szakmázzanak is időnként?
Igen, volt kolléganőimmel szoktam találkozni, a barátnőimmel, volt osztálytársaimmal járunk összes, együtt járunk kirándulni, tehát a képzőskori osztálytársaimmal is, van, akik még tanítanak, velük szoktam beszélgetni.
Néha elgondolkodik azon, hogy vajon merre fele tart ez az egész hazai oktatás. Mi lesz mondjuk 10 év múlva, mi lesz ezekből a gyerekekből, hogyha így halad a világ alakulása?
Igen, ezen gondolkoztam, sokat gondolkodtam, sőt, amikor nyugdíjba jöttem, akkor előkészítő osztályt kellett volna kezdjek, amit soha nem tanítottam, mert ugye itt úgy volt Vargyason, hogy egy tanította mindig az előkészítő osztályt, de nem azért nem kezdtem meg, hanem mert úgy éreztem, hogy most már ennyi elég volt, egy kicsit unokázzak, a gyermekeimre is jusson idő több. De szerintem nem jó ez az online oktatás, mert mi nem csak tanítottunk, hanem neveltünk is. És annak a gyereknek régen is szüksége volt, mert akkor is dolgoztak a szülők, de most ebbe a világba, ebbe a rohanó világba még nagyobb szükségük volt a gyerekeknek, hogy valakivel beszélgessenek, hogy kibeszéljék, hogy elmondják, mert van olyan szülő, hogy nem volt ideje a gyermekre, hogy meghallgassa. Ez nem jó felem így.
És az, hogy nem szabad most már megérinteni a gyereket, online nem is lehetne, ez mennyire veti vissza a gyerek fejlődését például? Mert én azt látom, hogy sok iskolában a tanítónéni a második anyuka, tehát futnak oda, bújnak a szoknyájához, fogják a kezét, igénylik a szeretetet, a simogatást, de hát a mai világban egészen más jelentenek ezek a gesztusok egyeseknek.
Egyeseknek igen, mást jelentenek. Tényleg igényelték a gyermekek is. Az első óra sokszor azzal táltál, hogy elmesélték, hogy mivel töltötték a hétvégét, vagy milyen gondjuk van, vagy kérdéseket tettek fel, vagy véleményt kértek. Szerintem nagyon nagy szükségük lenne a gyermekeknek, hogy aztán mi lesz ebből, ha online lesz az oktatás, nem tudom.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Vargyason Andorko Katalin nyugalmazott tanítónővel beszélgettünk egy 4 évtizedes életpálya örömeiről és buktatóiról. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!